ביטון סטודיו.
Sziasztok, én Szöllősi Györgyi vagyok, ez a To-Do List Podcast, amiben beszélgetünk gazdaságról, üzletről, munkáról, ebben az évadban pedig leginkább arról, hogyan alakul át a cégek és benne a dolgozók élete a világjárvány miatt. Számtalan válság van már mögöttünk, ezért minden epizódban olyan történeteket, embereket mutatunk be, amikből és akiktől sokat tanulhatunk. Beszélgetünk krízisek érintettjeivel, az üzleti élet és a pszichológia szakértőivel, és igyekszünk tanácsokat adni, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, amiket elődeink. A To-Do List 9. epizódjában azokról lesz szó, akiket általában senki sem szokott sajnálni, hiszen nekik van a legnagyobb autójuk, a legnagyobb irodájuk, és ők viszik haza a legtöbb pénzt a cégnél. De mindemellett nekik kell meghozni a legsúlyosabb morális döntéseket is. Hogy a cég vagy a dolgozók érdekei a fontosabbak, és ez nem mindig azonos. A hosszú távú vagy a rövidebb távú célokat tartják szem előtt. Hogyan lehet egyszerre emberséges és kapitalista is egy cégvezető? Hogy jobban megértsük a döntéshozó oldal dilemmáit és mozgató rugóit, beszélgettünk a Vodafone 13 évig irányító Beck Györggyel és a Shiva Force digitális transformációval foglalkozó tanácsadó cég ügyvezetőjével, Kovács Antonnal. Ebben az epizódban is bemutatunk egy olyan vállalkozást, amelynek a Covid miatt kellett átírnia az előzetes terveit. Vendégünk lesz a Pánik Instant céges rendezvény ügynökség vezetője, Urecki Balázs. A To-Do Listet azért hoztuk létre, mert azt szeretnénk, hogy minél többen értsék a körülöttünk lévő világot, a gazdaságot és azt, hogyan érdemes cégeket működtetni. Azt már megtanultuk, hogy hosszú távú sikert nem lehet egyedül elérni. Éppen ezért örülünk, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON is támogatja a műsort, a jövő energiáját biztosítva a mi lelkesedésünkhöz. Évente több száz milliárd forint forgalmat bonyolító cég legelső emberének lenni meglehetősen csábító munkakör. Ha ehhez hozzátesszük, hogy ez egyben azt is jelenti, hogy 2-3 ezer ember életére vagy közvetlen hatással, ennyi ember sorsáért vagy így vagy úgy, de felelős, akkor az azért nem kis súlyt rendel a csillogás mellé. Beck György 25 éven keresztül volt felsővezető, jellemzően vezérigazgató. Ebből az utóbbi 13 évet a Vodafone élén töltötte, egészen tavaly áprilisig, amikor visszavonult, ahogy ő elmondta, hogy adni tudjon abból a sok tapasztalatból, amit ebben az időszakban megszerzett.
Már egy ismert mondás, hogy az ember karrierje során ugye első fázisban tanul, a másik fázisba kihozza be, ami lehet, és a harmadik fázisba meg kell visszaadni minél több dolgot annak, akitől kapott, és hát egyértelműen úgy éreztem, hogy ez a harmadik fázisba kezdek kerülni, ami azt jelenti, hogy vissza kéne adnom a mostani fiataloknak elég sok mindent abból, amit én kaptam. Szerencsére sok mindent kaptam.
Az elmúlt 25 évben gyakorlatilag teljesen megváltozott az üzleti világ, és megváltozott a cég első emberének munkája is. Milyen volt akkor, és mennyiben más céget vezetni most?
Egyrészt nagyon nehéz volt, másrészt nagyon könnyű volt. Olyan szempontból volt nehéz a dolog, hogy gyakorlatilag minden megváltozott, újfajta kontrollok kerültek be, újfajta igények, az igényeknek a valami fajta kifejezése sem volt teljesen egyértelmű, nem volt egyértelmű, hogy pontosan mit és hogy kell csinálni. Ugye itt mindenki mindent próbált, hallott, látott korábban, és akkor megpróbálta ezt Magyarországon is létrehozni. Olyan szempontból viszont könnyű volt a helyzet, hogy tényleg fantasztikus dolgokat lehetett csinálni. Tehát kinyílt egy kapu, ami korábban, vagy egy zár, ami korábban számunkra, mondjuk informatikában, eléggé kemény, vastag elzárás volt a nyugati technológiákhoz képest. Tehát mi azért korábban azért a keleti blokkba összerakott számítógépeken, összerakott szoftvereken csináltunk, próbáltunk alkalmazásokat megcsinálni, és a világ azért már a másik felében eléggé előre haladott.
Beck György szerint a rendszerváltás utáni években a vezetőknek sokkal többet kellett improvizálniuk, sokkal kevésbé volt megkötve a kezük, és ez pozitíva hatott a kreativitásra is. De ami ennél is meghatározóbb, az a dolgozók hozzáállása. Egy mai vezetőnek például sokkal nagyobb kihívás motiválni az embereket.
Nyilván másképp kell hozzáállni most egy ma munkát kezdő fiatalhoz, mint 30 évvel ezelőtt. Tehát mondom, úgy kellett lefogni az embereket, hogy elég volt. Ma az egy fiatal úgy gondolja, hogy van egy olyan, hogy work-life balance, és hát lement a napi 5-6 óra, akkor most itt ideje, hogy valami elmenjen és szórakozzon, ami egyébként nem baj, sőt, azt gondolom, hogy lehet, hogy jobb is, de ilyen szempontból a vezetési módszereken kell ezzel változtatni. Ahol változás van, azt gondolom, hogy rossz vagy nem könnyebb egy vezető számára, könnyebb irányba, az, hogy a cég irányi lojalitás az eltűnni, vagy minimálisra csökkeni. Tehát még 90-es években valakit felvettem, akkor azt mondta, hogy hú, fantasztikus, klassz munka, életem végig itt maradok. Most, ha valakit felveszünk, akkor azt mondja, hogy hú, nagyon klassz, mi a következő lépés? Minden hova fog tudni innen tovább menni? Ugye ennek egy kézzelfogható, ugye matematikusok szeretem a számokat, korábban a mi generációnkban egy 40 éves karrierút általában 6-7 váltás volt, tehát azt jelenti, hogy olyan 6-8 évenként váltottak az emberek munkáját. Most ez a szám, ez 20. Azt jelenti, hogy emberek 2 évenként váltottak. Tehát igazából egyik dolog az, hogy az emberek megtartása. A másik dolog a kommunikáció. Tehát sokat nézegettem, hogy tényleg most mi az, ami egy fiatal motivál, és mondom, ezek a dolgok, amik fontosak. Tehát olyan vezetőt lásson maga előtt, akitől tanulni lehet, akivel meg lehet osztani a gondokat, akitől kaphat iránymutatást, mentorálást, és egy jó csapatba kell egészet elvégezni, és egy értelmes maga a cégre, amit csinál, az is egy kommunikáció dolog legyen. Tehát mindenféleképpen ez egy fontos dolog az emberek megtartásához.
Azaz Beck György szerint az elmúlt években megnőtt a munkavállalói jól lét szerepe, amit ma már egy vezetőnek mindenképp szem előtt kell tartania. A leggyakoribb ütközés az üzleti és az emberi érdekek között általában abból adódik, hogy a munkáltató nem tartja tiszteletben a munkavállaló szabadidejét.
Az néha előfordulhat, hogy a piac üzleti érdekek és a munkavállalók érdekei valamilyen szinten különbözőek. Egyébként tipikusan ennek egyik megnyilvánulása a work-life balance-nak az elcsúszása, amikor valahol olyan szinten rákényszerülnek a munkavállalók a munkára, ami egyszerűen negatív van, hat az egész környezetükre, mindenjükre. Tehát ez mindenféleképpen egy ilyen dolog, amikor kvázi túl dolgoztatják a cégek az alkalmazottakat. Ebben az esetben valóban ez ennek tudnak egy negatív hatása. Ilyen szempontból azt gondolom, amire én próbáltam figyelni. Tehát szerencsém volt, azt gondolom, amit korábban is mondtam, hogy olyan környezetben dolgoztam, olyan csapattal, olyan emberekkel, akik nagyon sok esetben nem is munkaként tekintettek a feladatokra, hanem valami fajta olyan érdekes kihívásként, amit érdemes valamilyen szinten megoldani. És akkor ilyenkor, hogy az ember a hobbiának él valahol, akkor nem nagyon számogatja az órákat, tehát ez azért sokat segített. Természetesen voltak olyan dolgok, amikor olyan dolgot kellett elvégezni, amit az ember nem annyira szeretett, de hogyha az alkalmazottak valamilyen szinten felfogták, hogy ezek a dolgokra egyszerűen szükség van, hogy előre haladjunk, akkor képesek voltak valamilyen szinten megcsinálni. Arra kellett mindig vigyázni az arányok, tehát ne húzzam túl, ne feszítsem túl a húrt, és ne kérjek lényegesen többet, mint ami azért reális. Ez sok esetben, főleg a multicégeknél azért némi-nemű csatákat hozott a anyacéggel, a regionális vezetőkkel. Nyilvánvalóan egy, főleg nem ebben az országban levő, hanem egy szinte feljebb levő vezető számára valóban csak a hideg üzleti érdekek számítanak. Nagyon kevéssé látja, nagyon kevesen látják a megfelelő embert az egyes feladatok mögött, tehát igazából sokkal inkább számukra az a optimális, hogyha gyakorlatilag maximálisan járatják a motort, de végül is annak azért van egy véges életciklusa. Tehát én mindig megpróbáltam valamifajta értelmes arányokat kialakítani a kettő között, és ez tud lenni a megoldás, amikor végül is azért mégiscsak megkapja valamekkora kompromisszummal a munkáltató is, amit ő akart, és a munkavállaló is valahol egy picit többet beletesz, de aztán azért végül is, ami kialakul, ami kijön, az mind a két oldalnak megfelelő. Tehát ez egy értelmes arány, amit meg kell próbálni kialakítani. Abszolút kulcs ebbe a dologba az, hogy egy munkavállaló valóban úgy áll neki a feladatnak, hogy tudja, hogy ezt miért csinálja, tudja, hogy mi ennek a célja, tudja, mi a cégnek a célja, cég részének érzi magát, akkor egyszerűen lényegesen pozitívan tud hozzáállni egy feladat megoldásához. Nem csak azt, hogy itt az eleje, itt a vége, legyen kulcs, és aztán utána mindent eldobok magamtól. Tehát ehelyett pontosan erre van szükség, hogy valami része, érezze, hogy része ennek az egésznek. Tehát a hozzáállás, a mindset abszolút mértékben akkor tud kialakulni, hogyha egy vezető gárda, az erre nagyon odafigyel. Tehát ilyen szempontból általában a legnagyobb felelőssége az első számú vezetőnek van, illetve az emberi erőforrás oldalon a másik. Mindenki, akinek beosztottjai vannak, abszolút egyik kulcs feladat, hogy elérje azt, hogy az emberei azok ugye ilyen ownership, tehát tulajdonosi szemlélettel álljanak a feladatok elvégzésének, és ne egy alkalmazotti hozzáállással, hogy mondjátok, mit csinálják, és megcsinálom, és ezt többi nem érdekel. Ha tudjuk, hogy ez a cég ez miért van, mi a célunk, mit fogunk érte elérni, büszkék vagyunk rá, akkor egyszer másképp állnak hozzá dolgokhoz. Ez szükséges az, hogy utána ez a normális, értelmes kompromisszum kialakuljon a munkával.
Persze van olyan helyzet, amikor muszáj meglépni a kellemetlen lépéseket. Beck György életében is volt sok ilyen eset.
Amikor a Compaq Magyarországot vezettem, az egy 200 fős informatikai cég volt, és a Compaqot fölvásárolta Amerikában a HP, az HP Computer, és hát egy ilyen fölvásárlás az úgy működik, ugye, hogy először globálisan, aztán pedig országok szinten is a helyi HP Magyarország és a Compaq Magyarország egyesül, és akkor egy cég jön létre, viszont ugye miután az új cégben csak egy vezérigató pozíció van, egy személyeti pozíció van, egy kereskedelmi igazgató pozíció van, és hát mind a két cégnél volt egy-egy, tehát az új struktúra kialakítását el kellett végezni, és egyszerűen el kellett köszönni egy pár embertől, tehát ez abszolút egy ilyen kritikus pozíció volt, feladat volt, amikor is ugye meg kellett oldani azt, hogy minden funkcióba a két jelenleg a funkciót ellátó vezető közül csak egy mehet tovább.
Multinál céget vezetni azért sem könnyű, mert sokszor a kellemetlen döntéseket nem a helyi vezető hozza, de neki kell eladnia a dolgozók felé.
Aki kicsit is távolabb állnak az országtól, azok nagyon hideg fejjel nem nagyon veszek ezt figyelembe. Én, aki itt vagyok az országban, nekem ugye valóban egy kettős szorítás alatt vagyok, hiszen a kollégákat, az alkalmazottaknak az érdekeit is képviselnem kell, de valahol a tulajdonosokét is. Tehát ez egy ilyen speciális állapot. Általában megpróbáltam valamilyen szinten empátiával belegondolni mind a két oldalba. Tehát amikor a vezetőimben beszéltem, akkor egy picit belegondoltam az ő helyzetükbe is, próbáltam nekik elmagyarázni, amit én tervezt szerettem volna, vagy akartam, és amikor a saját kollégáimmal beszéltem, akkor is valahogy az ő helyzetükbe beleképzeltem magam, és akkor ebből a kettőből sikerült azért általában kialakítani egy megfelelő állapot, amikor végig mindenki valamilyen szinten meg tudta, teljesíteni tudta az elvárásokat. Fontos az, hogy hozzuk ki a maximumot ebből a cégből, a magyar lányból is, és akkor lehet kihozni a maximumot, hogy az emberek boldogok, jól érzik magukat, tehát egy jó vezető, függetlenül, hogy hol ül, azért figyel arra, hogy a végeken, akik azért a igazi munkát végzik, azok úgy érezzék, hogy értelmes dolgot csinálnak, jó dolgot normális világban, normális környezetben.
Hogy mennyiben alakítja át mindezt a mostani válság, azt még nem tudni, de Beck György szerint a sok negatív hatás mellett a világjárvány pozitív hozadéka, hogy változtatásra kényszeríti a cégeket, és gyorsabban végbe mennek azok a digitalizációs folyamatok, amik korábban sokkal nehézkesebben történtek volna meg.
2008 volt egyszer, de az egy kemény gazdasági válság volt, ugye, látszott, hogy ez lesz bele a munkanélkülség egyebek, de itt azért emberi életekről is szóval emiatt ez lényegesen keményebb, de nem látjuk a végét, tehát nem látunk előtte mintát. Azt gondolom, hogy csomó új lehetőséget is hozzá újra gondolunk dolgokat, tehát azt gondolom, hogy egy csomó racionalitás azért be fog itt jönni, és hát reméljük, hogy mégiscsak azért ez a vakcina és egyéb dolgok azok tavaszra ezt a dolgot ezt rendbe teszik, de ez egy nagyon nehéz időszak.
Kó Kovács Anton csaknem 20 éve foglalkozik változásmenedzsmenttel. Cége a startup szellemiségű Shiva Force keretein belül jellemzően nagyvállalatok digitális átalakulását segíti. Szerinte egy cég és általában egy ember sikerét alapvetően az határozza meg, hogyan képes alkalmazkodni a folyamatosan változó körülményekhez. Ha valamikor, akkor idén a járvány miatt szinte minden céget utolért a változtatás kényszere, amire sokan megszorításokkal reagálnak. A nagy kérdés, amivel sok vezető szembenéz, hogy a pillanatnyi érdekeket hogyan lehet összeegyeztetni a hosszú távú célokkal, hogy az üzlet vagy az emberek a fontosabbak.
Én a kettőnek az egyensúlyába hiszek, tehát én nem hiszem azt, hogy úgy lehet elérni profitot a modern digitális vállalatoknál, hogy az emberi tényező teljesen kizárja. A válság az mindig olyan változás, ami sok negatívot tartalmaz magába, sok félelmet tartalmaz magába. Ha ezt a félelmet elnyomjuk a társaságban, elnyomjuk a kollégákban, akkor ők megtalálják azt a módot, hogy ezt hogyan vezessék le, és nem biztos, hogy az a módszer, vagy az az eredmény, az a vállalatnak tetszeni fog, hiszen nagyon sokan a válság hatására váltanak. Ezért mi inkább azt gondoljuk, hogy olyan platformot kell biztosítani a munkatársaknak, ahol ők napi szinten meg tudják élni ezt a félelmet, és hogyha valami akadályozza, vagy valamivel küzdenek, annak hangot tudjanak adni. Tehát házon belül mi bevezettük egy olyan rendszert, hogy három kérdést teszünk fel a munkatársuknak. Az egyik az, hogy érted-e, hogy mi a cél, érted-e, hogy mit kell csinálni. A második kérdés az, hogy tudod-e, hogy tudsz-e dolgozni, van-e akadály a te működésedben, és a harmadik az, hogy te hogy érzed magadat. Tehát én a válság megoldásának a fő akadályát azt érzem, amikor a vezetőség teljesen eltávolodik a munkatársoktól. Tehát ők gondolnak egyféle képet, és a kollégák meg más valóságban élnek. És ezt a kettőt, ezt folyamatosan, mivel ez távolodik egymást, ezt folyamatosan össze kell hozni.
A nagy kérdés minden menedzser számára, hogy mi van akkor, amikor a cég csak akkor tud fennmaradni, ha a munkatársak egy részétől elbúcsúznak. Ilyen esetben vajon hogyan maradhat hiteles egy vezető?
Amikor az én életemben is válságok voltak, hogy le kellett építeni egy embereknek egy részét, akkor az volt, hogy kiálltam az emberek elé, és nyíltan kommunikáltam, és nem csak azt mondtam, hogy mit csinálok, hanem elmondtam, hogy miért csinálok. És hogyha mellé teszünk azt, hogy miért csináljuk, akkor az emberek értik. Ha van lehetőségük feltenni kérdéseket, akkor az emberek sokkal jobban értik. A válság az nem egy olyan dolog, amiért mindenki állva tapsol, a válság az egy olyan dolog, ami egy lehetőséget biztosít arra, hogy mi rájöjjünk, hogy hol vannak a nagy hibáink. Ezek lehetnek üzleti modellbeli hibák, tehát kiderül az, hogy az egész vállalkozás az nem működhet. De hogy ez egy kiváló lehetőség, ez egy háború arra, hogy mi megerősödjünk azáltal, hogy azokat a nagy hibákat, amik benne vannak a szervezetben, benne vannak a műzleti modellünk, ezeket ki tudjuk korrigálni.
Elvileg a cég és a dolgozó érdeke ugyanaz. De ez az egyensúly válság idején könnyen felborul. Hogyan érhetjük el, hogy az érdekek azonosak maradjanak?
Kommunikációval. Tehát úgy, hogy leülünk és beszélgetünk erről. Tehát az, hogy én tudjak mondani egy olyan célt, vagy egy olyan részeredményt, amit a munkatársam állva fog tapsolni, ez kifi. Ez az, amiben én is azt hiszem, hogy ez túlzás, ez nem működik. De hogy mindig szánunk energiát arra, hogy leüljünk és beszéljünk a munkatársainkkal, adjuk lehetőséget arra, hogy ők két hetente visszajelezzenek, és nálunk a Shiva Force-on belül ez be van építve a mi életünkben, hogy a munkatársaink azok két hetente leülnek, megbeszélik, hogy akkor a következő két hétben mi a cél, az hogyan fogunk elérni. Tartanak egy megbeszélés, amiben visszakérdeznek, hogy az elmúlt két hétben, amit csináltunk, az jó volt, abban mit kell javítani, és ebben a párbeszéd hangulatban, vagy ebben a burokban születik meg az, amitől sokkal erősebb lesz a kötődés mind a két oldalról. Egyrészt, másrészt a munkatársok sokkal jobban meg tudják találni az ő egyéni céljaikat, hiszen hogyha valami nem felel meg neki, vagy úgy érzi, hogy ez értelmetlen, akkor megvan a fóruma, ahol ezt elmondhatja, és a másik oldalon van egy olyan tapasztalat, hogy ő ezt elmondja, akkor neki nem lesz ebből baja.
Mennyire jellemző ez a hozzáállás szerintem a Magyarországon?
Egyre jobban terjed el, én azt látom. Tehát ugye, ezek a technikák, amik a folyamatos visszajelzés, folyamatos alkalmazkodás technikákat egy néven, ez az agilis módszertanoknak hívjuk, és én azt látom, hogy az elmúlt 10 évben nagyon jó ütemben terjed Magyarországon.
Lehet, hogy az agilis cégkultúra egyre jobban terjed, de kérdés az, mi kell ahhoz, hogy ebben az időszakban egy cég túlélje a válságot?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a cégnek legyen egy ritmusa. És ez a ritmus, ez fix legyen, és kiszámítható legyen a ritmus. Ez, ha sok változás van, akkor legyen kéthetes, vagy akár heti. Ha kevesebb a változás, akkor havi. De legyen egy olyan pont, akkor ő leül a munkatársokkal, a munkatársok tudják azt, hogy számíthatnak arra, hogy a vezető megjelenik és mond, a vezető kérdez, van lehetőségünk erre. Én azt gondolom, hogy ennek a fix, kiszámítható ritmusnak a hiánya a COVID-ban nagyon sok problémát okozhat. Tehát minden kolléga akármilyen válságban is kiszámítható dolgokra vágyik, de ezek a kiszámítható dolgok, ezek nem baj, ha kötődnek valamilyen időszakhoz. Tehát, hogy én azt tudom, hogy a következő héten mi fog történni, és csak annyit tudom, ez sokkal jobb, mint az, hogy hát majd szólok, hogy valamilyen változás van.
Most jelen pillanatban a COVID-nál, ugye azért mondtam, hogy ez egy teljesen speciálisabb, mint a 2008-as volt, a teljes bizonytalanság okozza a legnagyobb nehézséget?
A teljes bizonytalanságnak a tagadása, és a teljes bizonytalanságnak, tehát a következő rövid időszaknak tehát abból a fix vagy kiszámítható dolgoknak a kiemelésének a hiánya okozza szerintem a problémát. Tehát, hogyha én tudom, hogy a következő hétben mi lesz, akkor ki kell állnom a munkatársok elé, és elmondani, hogy a következő hétben mi lesz, mert akkor a munkatársok nem teljes pánikban és teljes félelemben vannak, hanem tudják, hogy a következő hétben mire számíthatnak. És ettől már sokkal jobban megnyugodnak, és tudnak előre menni, mert tudják, hogy egy hét múlva számíthatok arra, hogy megint kiáll a vezető és elmondja. És akkor nem az van, hogy én azon gondolkozom hogy folyamatosan, hogy mi lesz 3-10 hónap múlva, mert amikor időszakot látunk előre, azt ki kell mondani, és oda kell állni a vezetőnek, fel kell vállalni ezt az időszakot. És most, mivel sok változás van, ezért ezek az időszakok rövidek kell, hogy legyenek.
A krízisek egyik pozitív hozadéka, hogy gondolkodásra, újításra késztetik az embereket. A To-do List újítók rovata olyan vállalkozókat mutat be, akik kreativitásuk és bátorságuk révén képesek voltak megújítani egy-egy üzleti területet. Az újítók és az innovációk támogatója az E.ON. A Pánik Instant a hasonló nevű szabaduló szobás vállalkozásból nőtte ki magát, de ők leginkább cégeknek adtak el mindenféle speciális, kreatív, játékalapú csapatépítő programokat. Minden a legnagyobb rendben volt egészen 2020. március közepéig, a COVID első hullámának berobbanásáig, amikor is gyakorlatilag minden céges eseményt lemondtak.
Hát nézd, igazság szerint, amikor behozták ezeket az intézkedéseket, és teljesen karanténba került az ország, akkor úgy körülbelül 4 nap alatt nem is számoltam ki, de hát nagyon sok millió és megrendelésünket mondták le. És összehasonlítva egyébként a két válságot, tehát hogy a 2008-as pénzügyi válság az mondjuk persze hirtelen történt, de hogy annak volt egy lefutása mondjuk másfél-két év, és folyamatosan ment tönkre a gazdaság. Itt egyik napról a másikra konkrétan lekapcsolták a cégeket, és hát ugye az éttermek mellett a rendezvényes cégeket érintette ez első körbe, és mivel mi is rendezvényekhez szállítunk különböző szórakoztató programokat, ami szolgáltatásunk volt, az megszűnt létezni. Tehát olyan, mintha az a munkád innentől kezdve az nem az, hogy kirúgnak, hanem nem létezik konkrétan az a munka. Két lehetőségünk volt, az egyik az, hogy vagy ötletelünk és elkövetünk mindent, hogy megoldjuk ezt a helyzetet, vagy rendelünk egy Xboxot, és otthon játszunk. És körülbelül két hét elteltével, amikor a Tomb Raider negyedik szintjén voltam, akkor hát azért csak motoszkált bennem, hogy valamit kezdeni kéne ezzel a helyzettel.
Az első sok miatti kéthetes bénultság után Balázsékhoz bekopogtatott egy ügyfél a problémájával, amin aztán elkezdtek gondolkodni.
Jött egy megkeresésünk egy banktól, hogy sziasztok, itthon vagyunk karanténban, már két hete dolgozunk, rendszeresek a csapatépítő programjaink, és szeretnénk valamivel kicsit így feldobni a hétköznapokat, hogy ne állandóan csak a meetingeknek kelljen ülni, úgy érezzük, hogy szétesik a csapat. Tudtok-e valami megoldást? Online csapatépítés. Első gondolatom az volt, hogy hülyeség, de hát ugye nyilván nem ezt mondtam, hanem mondtam neki, hogy jelen pillanatban nem tudom ezt így elképzelni, de biztos, hogy találunk rá módot. És szerencsére van egy szuper kreatív csapatunk, szerepjátékosokkal, színészekkel, programozókkal, tehát hogy nagyon sokszínű a társaság, és elkezdtünk ötletelni, és fejlesztettünk programokat, majd kicsit egy ilyen demóként megtartottuk, ingyen egyébként így a megkeresésre, pont azért is, hogy mi is megtapasztaljuk, hogy hogy ennek milyen hatása van, és nagyon jól sikerült. És láttuk, hogy ebben valószínű, hogy ha ez a bank elhívott minket, akkor nem csak itt van, nem csak náluk van ez a probléma, és akkor így kezdtünk el fejleszteni programokat. Nagyon sokat jelentett az, hogy kaptunk egy ilyen megkeresést, hogy van egy probléma csapaton belül, mégpedig az, hogy mindenki home office-ba kényszerült, egyre feszültebbek az emberek, feszültebb a munkavégzés is, kevesebb az érintkezés a munkavállalók között, ezáltal még jobban kiélesednek azok a viták, amit egyébként mondjuk személyesen lehet, hogy könnyebben megoldanának, és erre szeretnének valami olyan aktivitást, amiben kicsit úgy lazítani tudnak a kollégák, el tudják engedni magukat, és levezetni ezt a feszültséget. És ez igazság szerint, ahogy ezt elmondták nekem telefonon, rögtön megértettem, hogy ez nem csak náluk lesz probléma, hanem nagyon sok más cégnél, és egyre inkább. Tehát akkor nekünk valami olyan aktivitásokra kell fókuszálnunk, ami erre ad megoldást.
Az ilyen átállások esetén a legnagyobb kérdés, hogy az új ötlet pénzügyileg is működőképes-e.
Mert hogyha összehasonlítom a tavalyi évet az ideivel, rendezvény darabszámra, akkor konkrétan már most háromszoroztuk a tavalyi évet megrendelés számba. Abszolút rekord. Hát nyilván bevételben nem lesz az, mert hogy ez teljesen más volumen. De maga az igény, és az, hogy igen, való igaz, hogy nem a szórakoztatásra költenek a cégvezetők, de hogy attól, hogy mi szórakoztatunk, az arra ad megoldást, hogy ők a mindennapi munkájukat feszültségmentesen tudják ellátni.
A jelenlegi krízis legnehezebb része a bizonytalanság. Borzasztó nehéz új céget vezetni, ha nem tudjuk, milyen változásokat hoz a következő hét, és azt sem tudjuk, mindez meddig tart. Balázs szerint ennek ellenére van pozitív hozadéka az elmúlt évnek.
Hát én két dolgot tanultam, amit talán így az egyiket már említettem is, hogy egyre jobban kikristályosodik bennem, hogy mi az, amivel úgy igazán szeretnék foglalkozni, vagy mi az, ami ugye tényleg az erősségem. Tehát, hogy most, hogy kvázi minden leépült körülöttem, így nyilván választanom, tehát, hogy konkrétan nem volt más, hogy próbálgatok dolgokat, hanem olyan dolgokkal kellett foglalkozzak, ami az erősségem, és ez még jobban ezt is segítette, ez a dilemma, hogy mondjuk milyen irányba, milyen típusú vállalkozásokat fogjak bele, hova fektessem a pénzemet, és ez mindenképpen egy lendített ezen nagyon sokat ez az elmúlt fél év, mert hát nyilván egyből kikristályosodott bennem, hogy szóval egy szórakoztatás, amivel én igazán szívesen foglalkozok.
Ezt a példát, hogy a kreativitás és a bátorság új üzleti lehetőségeket nyújt, az E.ON támogatásával hoztuk el nektek. A To Do List Podcast 9. epizódját hallottátok, a következő résszel egy hónap múlva jövünk. Ha érdekel, hogy hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni extra tartalmainkról sem, akkor kövess minket az Instagramon. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a To-Do Listet, akkor iratkozz fel a podcast lejátszódban, és ne felejts el minket értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A mai epizód szerkesztője Lukács Luca, az utómunka és zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd volt. A To-Do List podcastet és Szöllősi Györgyit hallottátok. Beaton Studio.